Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajai László. Szerdai adásunk tartalmából Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel interjú Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével. Leó pápa katekézise. Jézus a mi emberünk, aki meggyógyít minket. A Szentatya szerdai katekézisében Jézusnak a Betesda tavi gyógyításáról elmélkedett. Meggyógyítja 38 éve bénán fekvő beteget, aki abban reménykedett, hogy egyszer eljön az ő embere, aki hozzásegíti a gyógyuláshoz. A megtestesült igében az Atya küldi el hozzánk a fiát, aki a mi emberünk, aki képes meggyógyítani minket, akár évtizedes reménytelen betegségeinkből is. Továbbra is a gyógyító Jézusra figyelünk.
Continuiamo a contemplare Gesù che guarisce.
Kezdte beszédét Leó pápa, és azokra a nehéz helyzetekre próbálta értelmezni, amelyekben úgy érezzük, hogy megrekedtünk és zsákutcába jutottunk, mert feleslegesnek tűnik tovább reménykedni. Ezért beletörődve lemondunk a küzdelemről. Ezt az ellehetetlenült helyzetet az evangéliumok a megbénult állapot képével írják le. Ezért fordult Leó pápa a János evangéliumának 5. fejezetébe leírt béna meggyógyításának történetéhez. Jézus Jeruzsálembe megy a zsidók ünnepére, de most nem megy egyenesen a templomba, hanem megáll a juh kapunál, ahol valószínűleg megmosták a feláldozásra szánt juhokat. E kapu közelében sok beteg ember is volt, akiket a juhokkal ellentétben kizártak a templomból, mert tisztátalannak tekintették őket. Itt találkozik velük Jézus, és látja a fájdalmukat. Ezek a betegeket csodatévében reménykedtek, aki megváltoztathatja a sorsukat. A kapu mellett volt ugyanis egy gyógyító vízi fürdő, amelynek vize, amikor időközönként megmozdult, meggyógyította az elsőként belemerülőket. Emiatt aztán egyfajta háború alakult ki a szegények közt, hogy közülük ki legyen az első. A fürdő neve Betesda.
Casa della Misericordia.
Az irgalom háza utalással a gyógyításokra, de egyúttal az egyház képe is, ahol a betegek és a szegények összegyűlnek, és ahová az Úr eljön, hogy gyógyítson és reményt adjon. A történetben Jézus meggyógyít egy 38 éve béna embert, aki már beletörődött sorsába, hogy előtte mindig mások jutnak gyógyuláshoz. Nem csak a lába béna, hanem lebénul a reménysége is, és így könnyen resté válik. Ekkor Jézus a szándékáról kérdezi, akarsz-e meggyógyulni? Jogos a kérdése, mert a hosszú várakozás során elfogyhat az akarat, és néha inkább megmaradunk beteg állapotunkban, másoktól várva, hogy gondoskodjanak rólunk, de ez ürügy is lehet ahhoz, hogy ne kelljen döntést hozni életünkről. Jézus eljött visszavezeti őt legigazibb és legmélyebb vágyához. Ez a szókimondó ember feltárja életszemléletét, megvalva mindenek előtt, hogy nincs embere, valaki-e,
que non ha nessuno,
aki megmártana őt a medencében. Tehát a hiba nem benne van, hanem másokban, akik nem gondoskodnak róla. Ez a hozzáállás a felelősség alól való kibújás ürügyévé válik. De vajon tényleg igaz, hogy nem volt senki, aki segített volna neki, tette fel a kérdést Leó pápa, amire Szent Ágoston megvilágosító válaszával felelt. Igen, a gyógyuláshoz feltétlenül szüksége volt egy emberre, de olyan emberre, aki egyben Isten is volt. Eljötte át az ember, akire szüksége volt. Miért kellene tovább halogatni a gyógyulást? A béna még hozzáteszi, hogy amikor megpróbál a fürdő vizébe jutni, mindig van valaki, aki előtte már odaérkezik. Ez egy fatalista életszemlélet, amely szerint a dolgok azért történnek velünk, mert nem vagyunk szerencsések, mert a sors ellenünk van. Ez az ember el van keseredve, úgy érzi, legyőzték őt az élet küzdelmében. Jézus ehelyett segít neki felfedezni, hogy az élete tőle is függ. Kéri, hogy álljon fel, emelkedjen ki megrögzült helyzetéből, és vegye fel a hordágyát, amit nem szabad otthagyni, mert ez a hordágy jelképezi elmúlt betegségét. Ez az ő története. Addig a múltja blokkolta őt, arra kényszerítve, hogy mint egy halottként feküdjön ott. Most ő az, aki megfoghatja azt a hordányot, és oda viheti, ahova akarja. Ő döntheti el, hogy mit kezd élete történetével. Mozogni kell felelősséggel, hogy melyik utat választja. És mi ezt Jézusnak köszönhetjük. Kedves testvérek, kérjük az Úrtól azt az ajándékot, hogy megértsük, hol akadt el az életünk. Próbáljunk hangot adni a gyógyulás utáni vágyunknak. És imádkozzunk mindazokért, akik bénultnak érzik magukat, akik nem látnak kiutat. Kérjük, hogy hazatérhessünk, hogy Krisztus szívében lakhassunk,
nel cuore di Cristo,
amely igazi Betesda, az irgalmasság igazi háza, zárta szerdai katekézisét Leó pápa. Magyar cserkészvezetők is jelen voltak az egyházi mozgalmak és közösségek szentébi zarándoklatán. Óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától címmel, most hallgassák meg interjúnkat Jankovics Emiliával, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjével.
Szeretettel köszöntöm a vonalban Jankovics Emíliát, az Európai Útmutatók és Cserkészek Föderációjának magyarországi képviselőjét, aki a pünkösdi hétvégén Rómában a férjével, Jankovics Márkkal részt vettek az egyházi mozgalmak és közösségek szentévi zarándoklatán a Vatikánban. Szeretettel köszöntelek, Emília!
Én is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Nagy élményekben lehetett részetek a pünkösdi hétvégén a Vatikánban, de mielőtt erre rátérnénk, szeretném, ha bemutatnád a szervezeteteket, mert rengetegféle cserkész szervezet van, hogy azonosítsuk a tiéteket.
Igen, így van, nagyon szép élményekkel gazdagodtunk a hétvégén Rómában, mivel ugye még Ferenc pápa meghívta a Szentszék által elismert katolikus mozgalmak képviselőit erre a jubileumi találkozóra, és ugye most került rá sor Rómában már Leó pápával. Nagyon örülünk, hogy találkozhatunk már az új Szentatyával. A mi cserkészetünk az egy nemzetközi cserkészszövetség, nagyon különleges olyan szempontból, hogy a Szentszék elismerte, mint a hívek pápai jogú magántársulását, tehát gyakorlatilag egy Szentszék által hivatalosan elismert katolikus cserkész mozgalomról van szó, egy nemzetközi mozgalomról, és ennek Magyarország is, hogy az egyik tagországa, 27 országot foglal magába, 73 ezer tagja van világszerte. Most már nem csak Európában, hanem hát az óceánon túl is, Brazília, Kanada, Mexikó, Amerika is folyamatban van a csatlakozásuk, de európai szellemiségben és katolikus alapokra építve a pedagógiánkat. Ami még ugye nagyon különleges, hogy ugye a nevünkben is benne van, hogy útmutatók és cserkészek, ez ugye már a neve is mutatja, hogy nálunk a férfi és a női nevelés nagyon nagy hangsúlyt kap, tehát, hogy férfias férfiakat és nőies nőket nevelünk, és teljesen ez a két ág, ez párhuzamosan egymás mellett, együtt, egy egységben, de mégis külön módszerekkel nevelődik gyakorlatilag a fiatalok, akik ugye ebbe benne vannak. Hát hasonlóan ugye, mint a férfi-női szerzetes rendek is, gyakorlatilag ugye van két águk ott is, ez ugyanitt nálunk is ugyanígy épül fel. És mi voltunk a férjemmel, a képviselők most ezen a hétvégén a Magyarországi Európai Útmutatók és Cserkészek Egyesületének, mivel a férjem ő a férfi pedagógiai főbiztos, én pedig a női pedagógiai főbiztos vagyok, és hát mi képviseltük most Magyarországról a mozgalmat.
Nagyon örülünk annak, hogy Magyarországról is jelen voltak a vatikáni pünkösdi eseményen. Már hazatértetek Magyarországra, mit vittetek haza a szívetekben? Hogyan összegeznéd ezt a pünkösdi élményt?
Igen, most már itthon vagyunk Magyarországon. Én úgy érzem, hogy egy óriási megerősítést kaptunk a Szentatyától, aki elmondta, hogy sok a viszály a mai világban, az emberek nagyon magányosak, ha bár tényleg tömegek vannak egymás mellett, mégis egy közöny telepedik ránk, és ugye ez a háborúk oka, és igazából a szeretet lelke, amit kérsz, hogy áradjon ki ránk, ami megnyitja a határokat, ledönti a falakat, feloldja ezt a gyűlöletet, ami a népek között van, meg az egyes emberek között, aki ugye segít, hogy az egyetlen mennyei atya gyermekeiként éljünk a világban. Ez ugye a mi mozgalmunknak az alapja, mivel hogy eleve az európai cserkészek ennek az elvén jött létre, ugye a második világháború hívta létre, amikor a háború romjain ezek a különböző országokból érkező cserkészek együtt kezet fogtak egymással, és azt mondták, hogy ne háborúzzunk, hanem legyünk barátok, és tényleg mi együtt a mennyei atya gyermekei vagyunk, ismerjük meg, szeressük egymást, legyünk testvérek, és gyakorlatilag akkor ugye 56-ban jött létre ez az egész mozgalom, ami pont erről szól, hogy tágítsuk ki a szeretet horizontját, támogassuk a békés világ építésére irányuló erőfeszítéseket is, és gyakorlatilag mi ezen dolgozunk, ugye azóta folyamatosan, hogy gyakorlatilag a különböző országokból érkező fiatalokat egymás barátjává tegyük, és megismerjük, és megszeressük. És ugye pont ezért is tartjuk a sok-sok nemzetközi táborunkat. Most is ugye a fiúk nyáron például Franciaországba mennek, ahova litvánokkal közösen kéthetes nagytáborban vesznek részt. Hozzánk érkeznek portugálok és ukránok, ide Magyarországra a lányokhoz, és mi is egy ilyen Eurocampet szervezünk folyamatosan, gyakorlatilag kapcsolatban állunk egymással is, és vannak bizonyos különbségek, de mégis ebben a szeretet egységében igyekszünk előre haladni, tényleg így a Jóisten szárnyai alatt. És most is ugye mi szerveztük például Gödöllőn márciusban a nemzetközi vezetők találkozóját, ahogy a két püspökatya is részt vett, és ugye ott is ott voltak 60-an a mindenhonnan az összes szövetségből, a fővezetők is, és ezen dolgozunk, hogy hogyan tudjuk ezt a békét, ezt az egységet, ezt az Isten gyermekiséget a gyerekeknek átadni.
Röviden a hallgatóknak ismertetnéd a Szentévi zarándoklatnak a programjait?
Pénteken megérkeztünk Rómába, és volt egy kis szabadidőnk, mivel a találkozó csak este volt a cserkész vezetői házban, és ott kicsit sétálgattunk, körülnéztünk, fogadott minket egy kedves ottani olasz vezető, megmutatta az ottani cserkészházat, meg hát persze Rómát is egy kicsit körüljártuk, és hát ugye másnap kezdődött a fő program, amikor elmentünk a Szentpéter térre, és ott volt egy nagyon szép zarándoklatunk a Szent Péter Bazilikába. Ugye kintről indultunk egészen a folyópartról szinte is, végig haladtunk középen a téren. Minden csoport kapott egy nagyon szép fából faragott keresztet, egy feszületet, aminek a másik oldalára fel volt szépen faragva a jubileumnak a logója, ugye amikor a kis színes emberkék kapaszkodnak egymásba és a kereszthez a hajóban, és ezzel vonultunk végig a mi cserkész csapatunk, énekeltünk, ugye készült egy nagyon szép kis füzet direkt erre a hétvégére a cserkészek számára, és akkor ebben voltak ugye nagyon szép énekek, imák, igerészek, és ezzel haladtunk szépen végig. Az nagyon szép volt, hogy minden vezető hozta ugye a cserkész zászlót, plusz a saját országának a zászlóját, és akkor hát mindenki úgy vonult, hogy közben hoztuk a magyar zászlót, meg a cserkész zászlót, és ugye ott voltak többen ukránok, portugálok, lengyelek, franciák, belgák, albánok, tényleg nagyon sokféle nemzetiség, ugye ott együtt vonultunk így az egység jegyében, és így adogattuk egymásnak a keresztet is tovább, hogy egy kicsit mindenki tudja hordozni, és akkor pont amikor a Szent Péter Bazilika elé megérkeztünk, és ott csináltunk egy csoportképet, akkor azt pont a férjem és én tartottuk a keresztet, úgyhogy ez is ilyen nagyon nagy élmény volt. Aztán bevonultunk a bazilikába, és ott az oltár előtt közvetlenül imádkoztunk a szövetségért, a benne lévő emberekért, a gyerekekért, szülőkért, családokért, a vezetőkért, mindenkiért, a világegységért. És aztán egy nagyon szép szentmisén vettünk részt az oltár mögötti részen, majd utána délután visszatértünk a Szent Péter térre, ahol részt vettünk a közös imádságon, ami az összes mozgalomnak a képviselői számára volt tartva, és ott együtt imádkoztunk a téren, nagyon sokan voltunk, fantasztikus élmény volt, és aztán ugye megérkezett a Szentatya, ott végig vonultak is autóval, mindenkit megáldott, az is csodálatos élmény volt, tényleg ilyen könnyekig megható, hogy így ott lehetünk a közelében, és aztán utána kezdődött az egy órás vigília, ami nagyon-nagyon szép volt, tényleg nagyon szép gondolatokat hallhattunk, és aztán másnap volt ugye a vasárnapi pünkösdi szentmise, ami hasonlóan a vigíliához ugyanott a Szent Péter téren zajlott, és ott is ugye a Szent Atya ugyanígy körbejárt, és aztán hát egy nagyon-nagyon szép szentmisében lehetett részünk. Úgyhogy mi nagyon-nagyon feltöltődve és élményekkel teli jöttünk haza, és hát nagyon imádkozunk azért, hogy ez a rengeteg sok szép gondolat, meg élmény, amit ott átéltünk, az tényleg erőt adjon a jövőre nézve, hogy itt Magyarországon is ezt sok szép gondolatot tettekre tudjuk váltani.
14. Leó pápa pünkösd vigíliáján, szombaton, az imavirrasztáson a beszédében hangsúlyozta az evangelizálás fontosságát. Ti cserkészek, hogyan tudjátok ezt a gyakorlatba ültetni, mondjuk a ti esetetekben Magyarországon?
Nálunk a pedagógia az úgy néz ki, hogy egész embert formálunk. Egy olyan közösség vagyunk, ahol gyakorlatilag minden területet lefed a képzésünk. Építjük a személyiséget, a jellemet, a hitet próbáljuk ugye megélni, az egészséges életet, kézügyességet, a szolgálat szellemiségét. Tehát egy ilyen nagyon nagy komplex pedagógiánk van, és ez azt jelenti, hogy a hit az gyakorlatilag nagyon szerves része az életünknek. Mindent, amit csak csinálunk, ami vonzó ugye a gyerekeknek, hogy játszunk, kalandozunk, közösségben vagyunk, vidámak vagyunk, egységben vagyunk, és nagyon izgalmas programokat találunk ki, pont azért, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, és élményekben gazdag lehessenek. Ugye mindez csak egy eszköze annak, hogy a célt elérjük, azért, hogy Isten gyermekeivé válhassunk, és ugye jó Istenhez vezessünk mindenkit. A programjainkon mindig van szentmise, mindig van lelki rész, a gyerekeknek kifejezetten vannak olyan megbízatásaik, hogy egymást segítsék a hitre, tehát hogy ők is fejlődjenek ebben, és még másokat is segítenek, hogy megélhessék ezt. Tehát ez egy olyan vonzó dolog, a cserkészet úgy ki van nagyon fantasztikusan találva, hogy nagyon sok rétű, mindenki megtalálhatja benne azt, amit teret, és kibontakozhat benne, és mégis egy ilyen védett burokban élheti meg a szabadságát, kibontakozhat, tényleg így játszhat, kalandozhat, megcsinálhatja, amit csak szeretne, és mégis az egész úgy van kitálva, mint egy ilyen nagyon szép piramis, ugye, hogy felfelé vezet a menny felé. Gyakorlatilag, aki ugye végigjárja ezt az utat, egészen kiskortól, egészen a felnőtt korig, az egész a Jóisten felé vezető út, amin járunk. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon komplex dolog, mint a fiú, mint a lány oldalon, de egy nagy részt így tudom összefoglalni, hogy ez egy út igazából, ami a Jóistenhez vezet. A gyerekek egymást is behozzák, ugye, tehát, hogy olyan gyerekeket is bevonzanak, akik akár nem járnak templomba, mert ugye mesélnek egymásnak az iskolában, hogy fú, képzeld, most a hétvégén voltam egy ilyen-olyan szuper programon, és akkor gyerete is, és akkor így egymást hívják, meg ugye a szülők is egymásnak mesélik, hogy hát igen, itt az én gyermekem nagyon jó kezekben van, nagyon jól érzi magát, fantasztikus dolgokat csinálnak, és ugye ez így terjed, tehát hogy egymásnak adogatják az emberek ezt a jó hírt, és gyakorlatilag ugye ott, amikor ott vannak, akkor pedig részt vesznek ebben a millióban is, átitatódnak a Jóisten szeretetével, meg megérzik, hogy a Jóisten szereti őket is, és jó itt lenni együtt ilyen sok jó ember között. Legalábbis mi most ezt nagyon éreztük itt Rómában is a férjemmel, hogy ott voltunk ugye nagyon sok cserkész között, és annyira jó volt ott olyan sok jó ember között így egységben együtt lenni, így a tényleg a Szent Atya és a Jóisten tekintete alatt, hogy fantasztikus. És sokan írták, ugye, amikor így megosztottunk például a képet erről az interneten, hogy de jó nektek.
Hálásan köszönjük ezt a beszámolót a pünkösdi hétvégéről, és a lélek kiáradásának erejét kívánjuk a missziótoknak a további megvalósításához.
Nagyon szépen köszönjük!
Jankovics Emíliával Somogyi Viktória beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szerdai műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönjük, búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
programajánló következik.